Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgetés műsora. Mai társaim Baka Gábor, Kovács Olivér és Fejér Patrik vagyok, szóval ma végre itt vagyunk mind a hárman, műszaki és technikai problémák nélkül. És
Reméljük.
a brit nagydíj, igen, reméljük, és a brit nagydíj eseményeiről fogunk beszélgetni. Főként a nagy eseményeiről, szerintem nem árunk el nagy titkot azzal, hogy a sok port kavart Hamilton-Verstappen incidenst is kivesézzük, de azt gondolom, hogy menjünk időrendi sorrendbe, és kezdjük el a csütörtöki nap nagy eseményével, ahol a Forma 1 villantott nekünk egy érdekességet.
Először is örülök, hogy újra itt vagyok, kicsit sárgán, kicsit szentsésen, ilyen magyar normális módra, de visszatértem. Ami pedig az érdekességet illeti, ugye a 2022-es, vagy eredetileg 2021-es autót mutatták meg, vagy annak legalábbis egy koncepcióját, egy teljes méretű koncepcióját, ami elég nagy fölhördülést keltett itt a nézők, rajongók körében, mert ahogy itt magunk között mondtuk, ilyen már elnézést, de ilyen kínai piacos gagyi matricázás festést kapott, ami szerintem jelentősen rontotta az élményt, a leeplezés élményét. Tényleg, valahogy gagyinak nézett ki, persze ezzel ki lehetett venni a formáját, de az igazság, hogy nagy újdonságot nem is láttunk, mert ilyen koncepció grafikákat már 2 éve is láttunk, alig-alig volt különbség, nagyjából annyi, hogy annak szebb volt a festése.
Igen. Hát ugyebár 2 évvel ezelőtt láttunk már egy kicsinyített modellt, amikor az amerikai nagydíj környékén. Hát ahogy azt megvitattuk már magunk között, azért sok eltérés nincsen. Én akár arra is értem ennek, hogy azt mondjam, hogy ez a bemutató is valamilyen szinten azt a cél szolgált, hogy a témáról még lehúzzunk 3-4 bört, lehúzassunk a sajtóval, hogy generáljunk beszédtémát. De ettől függetlenül én azért még óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy ez valóban meghozza a megváltást. Tehát speciál a Nemzetközi Automobil Szövetség részéről is Nicolas Tombazis, az együléses részleg technikai igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy nem fognak ezek azonnal izgalmas versenyeket hozni, hiszen az új szabályváltozásokból egyes csapatok nagyon jól jöhetnek ki, mások rosszabbul, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy tovább fog nyílni az óló a mezőny eleje és vége között a jövő év elején. De nem hinném azt sem, hogy ez lesz a véglegesebb formaterv, de hát mint mondtuk, ez csak egy elképzelés, hiszen nem tudom, hogy mennyire figyeltétek be a hátsó szárny környékét, azért ott a DRS nyitás eléggé érdekesen alakulhat fizikai szempontból.
Igen, a hosszú távú tervek egyébként az lenne, hogy a DRS-t azt teljesen ki is hagyják az egészből. A nézőink egyébként nyugodtan szóljanak hozzá akár ehhez a témához, akár tényleg az új nézőknek is elmondjuk, hogy nem titok, hogy a Hamilton Verstappen ügyről is beszélgetni fogunk. Egyébként az olvasóink meg is szavazták, hogy nekik mennyire tetszik az autó, éppen egy pilótai elszólás kapcsán, ugye Daniel Ricciardo-nak volt az eset, amikor hát most egy kicsit ilyen hát nem 18-as karikás mondat hangzik el, de azért korhatáros. Konkrétan az hallatszott a bemutató előtt élő közvetítésben Ricardo szájából, hogy ez szörnyű, ez szar, ez a legrosszabb. Ez a mondat hangzott el. Aztán mondta, hogy valószínűleg nem erre mondta, legalábbis biztos nem az autóra. Nyilván ezt kellett mondania, és az olvasóink fele-fele egyébként azt mondta, a felének bejött a szivoltást előtérbe helyező autó, ugye nem titkolt szándéka volt ez a forménynek, ugye a szárnyak által kifejtett leszorítóerő helyett az autó alján fellépő szívóerőt erősítsék. Szóval a szavazók fele azt mondta, hogy nekik bejön, a másik fele pedig Ricardo mondatát idézve inkább nem tetszését fejezte ki.
Egyébként ezért tegyük hozzá, hogy nagy, szerintem nagyon sokat számít a festés, bármilyen is a forma, ami most ebben a Csiricsáré hologramos valamiben bénán nézett ki, az lehet, hogy egy jó csapatfestésben már is jobban mutat. Az meg aztán végképp fontos, hogy ez tényleg csak egy teljesen alapkoncepció, szóval a csapatok azért nyilván fognak ezen dolgozni, meg dolgoznak már régóta, és nem egy az egyben ugyanilyen formákat látunk majd, nagy vonalakban lesz ilyen a csapatok autója. Amit még Oliver már említett, hogy igen, egyébként ne várjunk csodát ettől, mert tényleg a nagy szabályváltozások idején inkább ellépni szoktak csapatok, mint hogy összerázódna a mezőny. Ahogy mostanra gyakorlatilag egész szépen össze is rázódott a mezőny, ugye a mostani szabályrendszer utolsó évére. Tehát szerintem ugorhatunk is, hogyha nektek már.
Tibor Horváth szólt még hozzá a témához, hogy szerinte az első szárny gáz, de igen, itt ahogy Gábor is mondta, itt tényleg ezek még nem végleges tervek, szóval nem 100%-ban így fognak kinézni ezek az autók. És hozzá megkérdezte, hogy fogunk-e beszélni Hamiltonról, és kíváncsi a véleményünkre. Igen, fogunk beszélni, haladunk a témákban előre. Azonban előtte még a hétvége egyik másik fontos eseményét beszéljük, ugyanis történelmi pillanatokat élhettünk át szombaton a sprint kvalifikációnak köszönhetően. Annyira fura neve van ennek, hogy azt hiszem, hogy nem
ne
ez
is,
az
ember. Ne is mondd!
Sprint futam.
Bocsánat, én itt egy kicsit visszalépnék még péntekre, mert
gyakorlatilag ja, igen.
Történelmi volt, ha nem is történelmi hatású, hogy most pénteken tartották a szokásos időmérő edzést, ugye, amin a sprint futam.
Ilyenre vagy 2003 óta nem volt példa.
De így tervezettem aztán végképp nem, hogy a fő kvalifikáció péntekre esik. És nem tudom, ugye azzal érveltek a Forma 1-nél, hogy igazán jó helyre kerül az, mert este majd többen is tudják nézni. Nem tudom, ti hogy voltatok, de nekem nagyon furcsa volt péntek este egy kvalifikációt végignézni, és valahogy már rögtön az elején megborította egy kicsit a hétvége ütemét.
Hát ha csak azt nézzük, hogy időpontilag este volt az időmérő, azt igazából megszokhattuk az elmúlt években is, mondjuk pont tavaly nem, mert a futamok többség azért Európában volt, de azt nézzük, hogy ha az amerikai, a kanadai vagy a brazil nagy díjat tartják, meg ugye a mexikóit, szóval ha az amerikai kontinensen szó, akkor időpontilag, magyar időpontilag ugyanígy este szoktak lenni az események, de hát számomra, ami... Bocsánat?
Szombaton és nem pénteken.
Igen, ez az egyik, a másik pedig az, hogy nekem az borította meg az egészet, hogy a hétvége flow-ja tört meg ezzel egy kicsit, hogy eddig azt láthatjuk, hogy edzésre edzésre, a három szabad edzés során folyamatosan gyorsulnak az autók. És nyilván az időmérő a leggyorsabbak, a verseny ugye más tészta, de az ott meg a versenyt nézik, és a csatákat, és azt szeretjük. Viszont itt teljesen más volt, ugye itt péntek este voltak a leggyorsabbak az autók, és aztán volt ez a szombat kora délutáni, déli, attól függ, hogy milyen időzónában vagyunk, szabad edzés, ami hát egy adat, ami szerintem jól jellemzi, az ottani leggyorsabb Max Verstappen 9 tized másodperccel maradt el az időmérő utolsó Nikita Mazepin. Szóval Max Verstappen legjobb ideje 9 tized másodperccel maradt el az utolsó Mazepin idejétől.
Igen, ez valóban fogalmazunk, hogy bioritmus szempontjából nem volt a legideálisabb lebonyolítási forma. Ezzel lényegében a második szabadedzés értelmét is vesztette ebben a formában. Komolyabb jelentőséget tétje nem volt, hiszen az autókat a Park Fermé miatt érdemben már nem lehetett piszkálgatni a sprint kvalifikációs után, vagy sprint verseny, vagy akárhogy is hívjuk előtt. Ellenben, szerintem most már rákanyarodhatunk a szombatra is akár, ellenben nekem nem hozta.
Pillanatra, nyilván a második szabad edzésnek összesen annyi volt a lényeg, hogy kapjanak valamit a Silverstone-ba kilátogató nézők. Ugye Silverstone-nak az egyik lényege a hatalmas és lelkes nézősereg, őket ki kellett.
19 óta először volt teltházas Forma 1-es fut, amit ezen a ponton lesz. Jegyezzük is meg, a hétvége folyamán összesen 356 ezeren látogattak ki, ebből vasárnap 140 ezeren. De ez lényegében valóban csak annak a néhány ezer, tízezer embernek volt igazán látványos, hiszen ők élőben láthatták, lövettek egy szeletit az autóval, hogyha éppen a háttérben elment előttük, illetve mögöttük, de ugye a világ különböző pontjain, akik tévén vagy egyéb platformokon keresztül néztek, azoknak nem nyújtott túlságosan sokat, és akkor ugorjunk is egy kicsit előrébb. Ugyebár eljött ez a szombat délutáni félórás történelmi írás, ami azért nem hozta meg azt a nagy felkavarást, amit a szerzők így bearangoztak, hogy úristen, mit várunk ettől. Tehát számomra még az első egy-két körnek volt úgy igazán értelme, ott a lényegi dolgok el is töltek, aztán ott az eleje teljesen lebetonozta magát, hogyha azt vesszük. Még Perez kicsúszása volt az egyetlen olyan történés, ami később is alapjaiban határozta meg a hétvége menetét, legalábbis a Red Bull szempontjából.
Igen, itt most ő volt az egyik, aki úgymond megcsinálta a bulit, de negatív értelemben, a másik pedig Fernando Alonso volt, akiről még elmutatta, hogy oda tette magát, és próbált előzgetni, meg aztán tartani a pozícióját.
Nyilván... Azért az ő esetében necces volt az, hogy a hangár egyenesben úgy ment, mint a kígyó, tehát...
Igen, itt is.
Én ott speciál büntettem volna, de ott a stewardok nyilvánvalóan éppen a Tom és Jerryt nézték a háttérben, vagy nem tudom, hogy mire irányultott a figyelem, mert ugyebár tudjuk, hogy a szabály magyarázat szerint... egy irányváltás megengedett, hát ott jóval több volt per alkalom.
Én gondolom, hogy úgy voltak vele, és nyilván ezt hivatalosan sosem fogja kimondani, de úgy voltak vele, hogy próbáljuk meg teljesen szabadon engedni őket, amennyire csak lehet. Mondjuk a más kérdési utólag meg volt büntetés valami olyan értem, ami miatt nem biztos, hogy kellett volna, vagy ha kell, mindegy, ha erre még kitérünk. De szerintem cél volt, hogy azért minél izgalmasabb legyen, vagy minél izgalmasabbnak tűnjen ez a sprint verseny. Egyébként itt a néven már lovagoltunk egy kicsit, de hadd térjek még vissza, hogy nagyon egyszerűen a Forma 1-en is látszik, hogy nem tudják lenyelni, se kigötni ezt a új találmányt, mert ugye mire eljutottunk szombatig, már a verseny rész kifejezést sem lehetett használni rá, a képernyőn is csak sprintként szerepelt, és a nyilatkozatokban is mindenki próbálta elkerülni a versenyszót, pedig verseny volt, még hogyha a végeredmény gyakorlatilag csak a valódi nagydíjra kvalifikálta őket. Szóval valahogy suta volt ez az egész, legalábbis így elsőre, aztán lehet, hogy később jobb lesz, de nem tudom, én személy szerint nem igazán élveztem. Egyrészt túl rövid is volt, szerintem a Forma 1-nél
megszoktuk, hogy... Túl rövid? Sokan például arra panaszkodtak az interneten, hogy olvastam, hogy túl hosszú.
Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy egyszerűen csak megszokás kérdés, de a Forma 1-es verseny épül meg, vannak benne stratégiák, látjuk, hogy hogyan változnak, és még egy Forma 2-es, vagy korábban GP2-es versenynél ugyanezt élveztem egy ilyen rövid futamot, itt valahogy nekem hiányzott, mire beleéltem magam, már vége is volt.
Dancsiga írt a kommentbe, hogy szerintem nagyon kellett a sprint, és jó, hogy egyel több verseny van egy hétvégén. Ezzel tényleg lehet vitatkozni, itt van, aki egyetért, valaki nem, viszont azt én adom, és egyetértek vele, hogy a park fermé miatt valóban izgalmasabb a verseny, hogy az tényleg ad egy olyan csavart az egésznek talán, hogy egy kicsit megkavarja a kártyalapokat. Igaz, hogy például Hamiltonnak volt egy helyzeti előnye abból, hogy átsétált majdnem, hogy a 10 kilométerrel vagy 15-tel arrébb lévő gyárba is szimulátorozott ezerrel, így készülve. Nekem itt a másik dolog, ami ugye a sprint kapcsán felmerül, meg nem csak bennem merült, hanem sok mindenkiben, például Sebastian Vettel és Nico Rosbergbe is, hogy kié a pole pozíció, hogyha volt egy időmérő pénteken, és volt egy egy hagyományos értelembe vett időmérés, volt egy sprint szombaton, ami a vasárnapi futamról hivatott, a rajtsorrendjéről hivatott dönteni. Ugye felmerült, hogy kié a pole pozíció, és a hivatalos dolog jelenleg az, hogy a sprint győztesei a pole pozíció, és ez kerül be a statisztikákba, szóval nem a péntiki győztes Hamilton gazdagodott egyel, hanem a szombati győztes Verstappen.
Valójában igazából, hogyha belegondolunk, korábban is volt rá példa, van oka, hogy néha megvan csak az időmérő győztese és a pole birtokosa dolgot, mert nem feltétlenül ugyanaz, hogyha valaki később büntetnek időmérő után például, akkor azért a pole, aki aztán az első rajtkockába áll, hiába nyerte meg az időmérőt már, szóval szerintem ilyen szempontból nem akkora probléma ez, vagy legalábbis ismert probléma, de igen, az mindenki furcsa, hogy eddig ugye mindig az időmérőn nyerte meg valaki a polt általában, most pedig egy versenyen, de szerintem ezt át lehet ugorni, mert ugye most a lényeg az, hogy mi az edzésnek vagy a futamnak a végcélja, és ugye ennek a sprint futamnak az a végcélja, hogy eldöljön ki, honnan indul, úgyhogy szerintem ez inkább kicsit én problémának érzem.
Megkapcsolnék én is a vitába. Én speciál egyetértek Fettelék álláspontjával, szerintem ennél statisztika gyilkosabb elképzelést nem is találhattak volna ki, mert ugyebár eddig az időmérjegyzésnek alapvetően az volt a lényege, hogy mit tudsz kihozni az autóból egyetlen kör alatt. Na már most, hogyha ezt az egyet
ez, bocsánat, hogy közbeszólok, ez nem igaz, ugyanis... Először is reagálok a statisztika gyilkosságra, azt már 1950-ben az Indy 500-on elkezdték, ahol hagyományosan 4 kör átlaga a pole pozíció. A második 2005 első futamai, ahol 2 kör összesített eredményéből lett a pole pozíció.
Jó, de itt most alapvetően az elmúlt 10 akárhány évet veszük figyelembe, tehát a jelenlegi pole pozíció statisztikákat. Tehát 2005-ben például Kimi Räikkönen és Fernando Alonson kívül volt bárki is a rajtrácson?
Hát volt, csak nem sok vizet zavartak, de igen.
De aki most is itt van, én arra gondolok. Tehát,
tehát
ilyen szempontból nekik nincsen relevanciája. Viszont az elmúlt 15 évben kialakult egy alapvetően jól bejáratott rendszer, és ezt most egy abszolút... kísérleti nyúl jellegű, amivel totálisan megbontjuk, és egy teljesen más fókuszt helyezünk a dolog közepébe. Tehát akkor úgy mondom, hogy az elmúlt 15 évben az egyetlen egy körön múlt, hogy honnan indulsz a futamon, itt meg 17-szer egy körön múlt, tehát az azért egy harmad versenyt állnak megfelelő, és ott azért már jobban kiütköznek bizonyos kvalitások egyrészt, másrészt, amit még én hozzá szeretnék tenni, hogy rövid-e vagy hosszú. Alapvetően a sprint futam önmagában nem lenne hülyeség. Viszont attól, hogy a Forma egy elit sorozat, attól még nem kéne ennyire túl misztifikálni ezt az egész történetet. Tehát szerintem a régi Forma 2-es lebonyítás átmentésével nyugodtan lehetne csiszolgatni, játszani, és akkor az alapján létrehozni egy új formátumot, ahol ugyanúgy az időmérő győztesé lenne a pole pozíció, viszont lenne egy sprint verseny, mit tudom, az első tízek a megfordításával, és akkor némi izgalom is lenne, és akkor nem lenne az, hogy 6 kör után bebetonoznak az autók, hogy ja Istenem, nehogy az lenne, hogy a vasárnapi futamon HC-ből induljak amiatt, mert kicsúsztam, lefulladt a motorom, stb.
Én azt gondolom, egyrészt szerintem továbbra is ez, hogy a pól időmérőndővel, vagy sorshúzással, vagy akármi, zsákbafutással, az nem változtat azon, hogy ki a pól. Pól győztese, vagy a pól megszerzője az, aki aztán vasárnap az első rajtkockával indul, hogy ez most hogy szerezte meg, az szerintem nem azt mondom, hogy mellékes, de a statisztika szempontjából tulajdonképpen mindegy, mert nem azért a pól, aki megnyeri az időmérőt, nem azért a pól, aki vasárnap onnan
első rajtkockából indult, igen.
Úgyhogy ez statisztika szempontjából tényleg mindegy. Másrészt én azt gondolom, hogy itt most kicsit már a fürdővízzel a gyereked is kijöntötted, mert oké, hoztak egy újítást, de te meg már azt javaslod, hogy akár fordított rajtás is legyen, meg minden, ami még távolabb esik a Forma 1 eddigi hagyományától.
Idén még lesz még a tervek szerint kettő sprint. Egy mondatban, ugye a hosszú távú terveket ismerjük, hogy és hát nem ismerjük, de sejthetjük az a terve a Forma 1-nek, hogy ilyen Grand Slam-szerűen csak néhány verseny hétvégén bevesse ugyanezt a formátumot. Egy mondatban legyen, vagy ne? Vagy esetleg nem tudjátok mit?
Lássuk meg a további két sprint futamos hétvégét. Szerintem egyébként lehet. Talán egy hétvége azért nagyon kis, mint ahhoz, hogy értelmesen beszélhessünk róla. Én meg lennék nélküle, meg valahogy furcsa volt ez a hétvége, de ez nyilván abból is fakad, hogy teljesen új volt. Belőlem lehet próbálkozni, tényleg főleg ha ritkán lesz ilyen.
Hát én is amellett vagyok, hogy próbálkozunk vele, de én lehet, hogy már a meglévő visszajelzések alapján változtatnék a következő alkalomra, hiszen háromszor teljesen ugyanazt kipróbálni nem érdemes, úgyhogy tudjuk, hogy már is vannak alapvető zavarok és problémák vele, de számomra még mindig picit ilyen gumiszerű az egész ebben a formában, mert ugyebár van egy olyan felvetés is, hogy csak bizonyos pályákon lenne ilyen, mert hát ugyebár vannak olyan helyzetek, ahol elve nem is lenne működő képes, gondoljuk csak a Monakóra, tehát én még nagyon hezitálok ezzel kapcsolatban, de az első benyomások hát elmaradnak a várakozásoktól.
Én amellett vagyok, hogy én még nem tudom, most kétféle szempontból lehet nézni. Én, mint régóta formáját követő ember, azt mondom, hogy ne legyen, mert ez a úgymond a hagyományok megbontása nekem, és emiatt ockodok egy kicsit tőle, de ez még változhat. Ha a sport érdekeit nézik, akkor viszont lehet, hogy fontolra veheti a Forma 1. Ahány szavazást láttam erről a szombati napon, ott szinte mind kétharmad, egyharmad arányban a rajongók azt mondták, hogy nekik tetszett, és folytassuk, és itt, ahogy az előbb is olvastam a kommentet, itt is azt írták, hogy nekik tetszett, jó, hogy két verseny van, izgalmasabb, és lehet, hogy tényleg ez az út. Meglátjuk legközelebb az olasz nagydíj helyszín Monzában. Szerintem most kimondhatjuk, hogy eljött az a pillanat, amire a legtöbb nézőnk várt, itt a komment szekció az gyakorlatilag megtelt, és pontosan görög-pörög. Hát a nagy esemény, a Max Verstappen, Lewis Hamilton csúcs találkozó, hogyha ezt nevezhetjük így, a Forma 1-es brit nagydíj első körében, a régi célegyenes végén, a Kops kanyarban. Hát azt hiszem, az incidens, azt nem kell bemutatni, mindannyian láttuk, hogy mi történt. Hamilton belül, Verstappen kívül.
Verstappen a falban.
Mit gondoltok?
Én találkozom, hogy erre 10 utamot kellett várni. Én rögtön le is lőném a poént. Nagyon, nagyon kiélezett helyzet volt már önmagában az első kör is. Tehát lehetett látni ott a pengeváltásokat az egyes kanyarnál, majd ott a Wellington egyenes végén is egymások feszültek, és aztán történt, ami történt. Én egyébként amondó vagyok abban, hogy ebben a helyzetben Hamilton hibázott, és itt rögtön bele is állnék páros lábbal az FIA-ba, amiért alapvetően nyugtázták azt a tényt, hogy túlnyomó részt Hamilton hibázott, viszont adtak egy olyan büntetést, ami ezt a túlnyomó részt annyira nem fejezte ki véleményem szerint. Tehát az számomra eléggé groteszk, hogy az első körben, hát mondjuk azt, hogy kilökjük az ellenfelet a pályáról, amiatt életbe léptetett piros zászlót kihasználva megjavítjuk az autót, aztán 10 másodperc ide vagy oda, a Mercedesnek az nem egy jelentős differencia, és aztán kihasználva a helyzeti előnyt, megelőzünk egy, mit tudom én, egy a várakozásokhoz képest gyengébb Ferrari-t, és megnyerik a futamot. Ez számomra így ebben a formában ellentmondásos. Tehát a büntetések nem volt bűnhődési vonzata.
De szerintem az FIA-nak sosem az volt a célja, hogy a hosszú távú következményeit nézze, ugyanis van egy szabálykönyv, amihez tartani kell magukat, aztán az mikor, hogy sikerül. Én akkor is azt mondtam, hogy szerintem jogos a büntetés mértéke, és fel is hoznék egy példát. Ugye 2018-ban volt ugyanabban a kanyarban egy Carlos Sainz, Roman Grosjean, hát hasonlóan csúcs találkozó, az az eset úgy ért véget, hogy mindkét autó a kavicsát szélén a fal tövében végezte. És ott is jött a szép, az is egy hasonló újraindításos eset volt. Ott nem volt büntetés. Hogyha mindkét pilóta kiesett volna, szerintetek lett volna bármiféle szankció? Én azt mondom, hogy nem.
Bocsánat, én még visszatérnék.
Jó, persze, utána igen.
Talán mit gondolok az esetről? Olivérre együtt azt mondom, hogy igazából csodálkoztam, hogy most, csak most történt meg.
Ezzel amúgy én is egyetértek abszolút.
Idén tapintható volt már szinte a szezon elejétől ez a feszültség, amikor kiderült, hogy Verstappen és a Red Bull valannyira versenyképes, hogy valódi kihívója legyen a Mercedesnek és Hamiltonnak. Már csak azért is csodálkoztam, hogy csak most történt meg, mert ez volt az első alkalom, amikor már ilyen egészen közelségbe kerültek egymással, ugye gondoljunk csak akár Imolára, akár Barcelonára, ahol Verstappen keményen oda tette magát, nem, tényleg nem is egyszer idén Hamiltonnal szemben. És ami szerintem érdekes, hogy még korábban Hamilton próbálta elkerülni ezt, most nem tudom, hogy a pontversenybeli hátrány, vagy a hazai pálya, vagy egyszerűen az, hogy elég volt, játszott ebben szerepet, de most nem állt félre, nem húzódott félre, nem sorolt be, és ebből lett a baleset. Egyébként én azt gondolom, hogy ez simán lehetett volna egyszerű versenybalesetnek nyilvánítani, mert jó néhányszor láttunk már hasonlót, amikor az első körre egyébként ilyen bevallottan sokkal lazábban kezelik az incidenseket, és maga, ami történt a pályán, nem volt egy borzasztó súlyos dolog, ami a két versenyző között történt. Keményen küzdöttek, Hamilton próbált bent maradni az íven, de a nehéz autóval, hideg gumikon első körön egyszerűen nem tudta ott tartani a belső íven, és ezzel nem véden ő hibázott, mert nyilván hétszeres világbajnokként kisebb millió futammal a hátam mögött tudnia kéne, hogy esetleg mi fér bele, de egyszerűen küzdöttek, nem tudta íven tartani az autót, Verstappen meg nyilván magához íven nem is kívánt engedni. Egyébként tegyük hozzá, hagyott elég helyet Hamiltonnak, hogyha Hamilton tapadása meg lett volna, akkor eltért volna, szóval nem szavított a falra, vagy ilyesmi, de a Holland se engedett, egyszerűen összeértek, és utána az már más kérdés, hogy mekkorát bukott Verstappen, nagyon csúnya baleset lett a vége, de ami a két pilóta között történt, nagyon sokszor belefért már mindenféle további következmény, nem büntetés nélkül. Gondoljunk csak akár Leclerc esetére Oroszországból Stroll ellen. Tudom, másféle kanyar, de gyakorlatilag ugyanezt történt Leclerc-rel. Ő maga magyarázta, hogy egyszerűen nem volt meg a tapadás, amikor be akart bújni a kanadai mögé, és az első kerekével hozzáért a kanadainak a hátsójához. Ott megtördült, aztán a betonfalnak csapódott Stroll, itt most Verstappen csúnyán elszállt, de mondom, szerintem büntetés nélkül is lehetett volna ezt kezelni. A másik viszont, amit Olivier említett, és azzal is egyet tudok érteni, hogy ha pedig már büntettek, akkor valahogy ez a 10 másodperc túl kevés volt, ez ilyen látszott büntetés volt, nem tudom, vagy sejteni tudni nyilván senki nem tudja, de a hazai pálya az egy kicsit Hamiltonnak lejtett ilyen szempontból. Szerintem nem is akarták nagyon pont otthon potenciális győztes helyzetből kiszedni a futamból Hamilton, pedig akár komolyabb büntetése is lehetett volna. Ha már büntetni akarták, de szerintem nem.
Itt álljunk meg akkor egy szóra, akkor most vegyük figyelme a körülményeket, következményeket, hogy ne vegyük figyelme a körülményeket,
következményeket.
Tehát az a pálya az körülmény, az, hogy a vajon kivált a falba teszik, az
nem
körülmény.
Az szerintem...
Én azt mondom, hogy ez nyilván kimondatlanul, és szerintem nem is helyes, pont ezt rovom föl nekik, hogy nem kellene se a következményeket, se a helyszínt, se semmi ilyesmit
abszolút,
figyelme
igen.
Venni. De kimondatlanul szerintem benne volt a ha már büntetésről van szó, akkor enyhe, gyakorlatilag semmit nem érő büntetésben az, hogy Hamilton a hazai pályán csinálta, de mondom, szerintem anélkül is megúszhatta volna.
Igen, én is azt érzem igazából, hogy itt én azt gondolom, ugye te végül is azt mondtad el, hogy egyrésztről úgymond sok is a bünti, abban a szempontból, hogy ez lehetett volna versenybalesetként is elkönyvelve,
Szerintem az volt, igen, miért?
másrésztről pedig kevés is, és a kommentelőink egyébként azt mondják, hogy többségében, hogy Hamilton hibázott, és a vezes olvasó is így szavaztak, mindjárt nézem.
Egyébként szerintem is Hamilton hibázott, csak ez egy elsőkörös ilyen kiélezett csatában benne van, hogy hibázik a két fél közül
Jó,
valamelyik.
de akkor ennyi erővel George Russell sem kellett volna büntetni a szombati kocsmásét Carlos Sainz-szal, csak ő ezért kapott egy három rajtét, egy jóval kisebb ütközését, és egy kevésbé egyértelmű szituáció, mert ott ugye bár tényleg láthatóan alul kormányozott ott az autó, és kb. Az összeérés
De
kategória volt
pont
meg,
ugyanez volt itt is,
jóval
hogy
kisebb
Hamilton,
tempónál.
de akkor itt megint bejön az, hogy Hamilton autója is alul kormányzott volt, ezért csúszott kifelé az ívről, mert ahogy mondta Gábor is, ha könnyebb lett volna az autó, a melegebb gumikkal ott volna maradni, mert Verstappen hagyott neki elég helyet.
Jó, de
És...
a kózban ott próbálkozni ekkora tempón, azért ahhoz kell golyó, tehát...
De hát
Jó,
láttunk rá példát később is a futamon.
teljesen más helyszínekről
De ezt
beszélünk.
akarjuk látni, nem?
Igen, de a másik...
Másrészt meg ugye, bocsánat, csak egy pillanat, csak igen, ezért utaltam a sprint futamnál is arra, hogy ott volt büntetés olyan, ami szerintem simán
Így van.
meg lehetett a büntetés nélkül, visszautaltam Russellre is, szerintem ott sem kellett volna. De
Igen.
mehetünk tovább.
Igen, szóval, hogy itt visszatérve a következtetésséget a hétvégén belül itt láthattuk, hogy hasonló esetért korábban büntettek. Én azon a véleményem vagyok, hogy hát ez elég furcsa megfogalmazás, hogyha lehet így mondani, 25%-ban volt Hamilton a hibás. Ugyanis félig azt gondolom, hogy ez versenybaleset is lehetett volna, és félig azt gondolom, hogy Hamilton volt a hibás azzal, amit Oliver is mondott, hogy egy kicsit hogy az első körben, mert tényleg azt mondom én is, hogy csinálhat ilyet egy pilóta, miért ne csinálhatná, hány szép manővert láttunk így a kószban egymás mellett fordultak. Szóval az, hogy ott rosszul mérte fel a helyzetet, emiatt a felét azt nem kiadom. Viszont a felét ártatlannak adom, szóval ha lehet ilyet mondani tényleg, hogy 25%-ban adnám ezt az incidenst Hamiltonnak. És visszatérve arra, hogy ugye, amit az előbb említettem a Grosjean Sainz korábbi esetnél, hogy ott senkit sem büntettek, és nagyon hasonló volt az eset. Szóval itt volt már ilyenre példa korábban, hogy elég büntetés az a versenyzőnek, hogyha kiesik. Szóval, hogyha Hamilton is kiesett volna, szerintem nem büntették volna meg, és Hamiltonnál benne volt az esélye, hogy kiessen, mert a Merci később elismerte, hogy a felni megsérült, és hogyha nincs a piros zászló, akkor kiesés a következménye a balesetnek a britnél is. Úgyhogy én ezzel a büntetéssel egyébként mindent figyelembe véve, ugye azt is elmondtad, hogy a piros zászló is befolyásolhatta meg, ezek a hangok is felmerültek, hogy mivel piros zászló lett az eredmény a balesetnek, ezért egy kicsit vastagabban foghatott a stewardoktól, amikor írták a büntetést, de hogy ennek sem kéne elvileg befolyásolnia. Mindent összevetve, lehet, hogy most megköveznek a kommentelők, de én reálisnak gondolom a 10 másodpercet, mert nem azt kell nézni, hogy mi a következménye, nem azt kell nézni, kitöltöttek ki, kitötték igen. Felmerült itt a kommentekben egyébként az, hogy szándékos volt-e a baleset, ezt egyértelműen kimondom, hogy nem, de szerintem ti is hasonló véleményen vagytok, hogy ilyet nem csinál egy versenyző szándékosan.
Igen. Bocsánat, hogy áttérhetnék egy másik szempontrendszerre, nem a szabályok és a szabályértelmezők és a versenybírák oldaláról, hanem arról, hogy versenyzőként, a világbajnoki címért küzdő pilótaként hibázott, és hogy hibázott-e valaki, szerintem mind a ketten hibáztak. Az még érthető, hogy Hamilton nagyon próbálkozott megint csak elő kell hozni a hazai pályát, meg azt, hogy hátrányban volt, úgyhogy nyilván neki kell dolgoznia valahogy hátrány. Viszont azért nem véletlenül tényleg hétszeres világbajnok, akinek kicsit lehetett volna több esze vagy türelme, mert láthatóan jól is ment az autó. Azt hiszem persze lehet, hogy nem tudta volna megfogni Verstappent, ahogy szombaton se, és ezért is próbálkozott minél előbb. De ezt talán okosabban is csinálhatta volna, amit pedig még nagyobb hibának tartok, hogy Verstappen talán még mindig nem érett be annyira, mint ahogy már talán reméltük az elmúlt hétvégék alapján, mert akkora önbirtokában, amekkora neki volt, lehet, hogy el kellett volna engedni a Hamiltont ott, ahelyett, hogy rátart, mert így egy nagy nullát kapott, amúgy meg lehet, hogy nem, most hirtelen nem tudom, hiszem, hogy 6-7 ponttal csökkent volna az előnye.
8 pont most a különbség a két pilóta között. Ugye 33-ról a sprint utam után volt 33 a különbség, és Hamiltoné 25.
A sprint utamat belezavart, na mindegy, szóval, hogy bőven még maradt volna egy győzelemnyi előnye úgy is, hogyha ő, és még azt sem garantálja, hogy nem ő nyert volna, de hogyha ott besorolt volna a második helyre, aztán utána próbálkozik valamivel, sokkal többre ment volna, mint azzal, hogy kapott egy nagy agyrázkódást, vagy nem tudom, jól összeverte magát az autóban.
51 G-s becsapódás.
És ripityára ment az autó, ami rakás pénz a csapatnak is. Tényleg előnyben volt, pont versenyben. Meg maradt is, de jóval később.
Itt egyébként egy gyors mondatra kitérnék erre, hogy Ripityára tört az autó, ennek még szerintem nagy jelentősége lehet későbbiekben, ugye most nem is a költségplafont, illetően az is egy érzékeny pont, de itt a motor komponensek még problémát jelenthetnek a későbbiekben, most tartunk nagyjából a szezon felénél, szóval zárója bezárva.
Jó, de ennyi erővel mind a kettőkre igaz az, hogy nem az első körön kell menjen a futamot. Tehát Hamilton is váratott volna, főleg úgy, hogy alapvetően a Mercedes stratégiai előnyben volt azok után, hogy Sergio Perez a box utcából indult. Tehát lényegében egyetlen egy mozgó célpontra kellett volna lőni két géppuskával. Tehát ilyen szempontból Hamilton is lehetett volna türelmesebb, mert simán kialakulhatott volna a spanyol nagydíj, vagy a tavaly előtti magyar nagydíj ismétlődése. Tehát ilyen szempontból én Hamilton-t érzem a türelmetlenebbnek, mert neki még egyértelműen lett volna esélye szerintem támadni, ha más nem, akkor a box taktikán keresztül. És akkor én itt most kimondanám azt, hogy ebben Hamilton számára a részemről egy áthajtásos büntetés minimum benne volt, hanem egy stop and go. A kizárás részén én sem értek egyet, mert egy esetre ráhúzni mégiscsak drasztikus lenne. Ugyanakkor, hogyha a mostani büntetésnek a hosszú távú üzenetét nézzük, az szintén aggasztó, mert ugyebár a büntetéseket alapvetően azért osztjuk, hogy legyen visszatartó ereje. Na már most, hogyha egy élautóval versenyző pilóta kap 10 másodpercet, és lényegében még így is megnyereti a futamot, akkor ezt a játékot egészen addig lehet játszani, még valaki komolyabban meg nem sérül. Tehát
lényegében
Hamilton is kitolhatná.
Ez nem arról szól, hogy...
Verstappen is kitolhatná Hamiltont a Hungaroringen, betolja a falba, kapja a 10 másodpercet, és kezd is csókolni.
Ez nem arról szól, hogy a gyors autónak több büntetést adjunk,
most mondtam egy példát. Ennyiről ugyanis kéne büntetni egy ház Ferrarit is.
Bocsánat, ez szerintem nagyon hamis beállítás így, mert a Forma 1-ben ez ilyen autókkal nincs olyan, hogy simán majd én kipöckölök valakit, aztán én
Esze.
Meg fütyűrészre tovább megyek.
Esze.
Szóval ilyet senki nem fogja, csak 10 másodperc. A Forma 1-es autók, meg általában a Forma autók pont nem jók arra, hogy csak úgy kilökösgessek valakit. Túrautókkal lehet, hogy valaki ezen elgondolkodik, de Forma autónál ez öngyilkosság, vagy legalábbis annak a kockázata, mert ugyanúgy ott maradhat az is. És most nem is a pilóták egészségéről beszélek, hanem az autók felépítésről.
Csak így nincs eltántorítás. Tehát
na jó,
az eltántorítás az bőven elég annyi eltántorítás, hogy te is ugyanúgy kieshetsz, mert nem, nem itt nem azt kell nézni, hogy most ezzel kicsit azt állítod be szerintem, hogy most Hamilton direkt oda pöckölt egyet Verstappennek, és akkor csak 10 másodpercet kapott, azt
hát, még nincs. Ugyanúgy elvette volna ott ő is a gázpedált a kopszban.
Jó, ezt értjük, persze, igen. Hát ezt mondtuk is.
De te is az előbb azt mondtad, hogy nem szándékos, de itt most mitől kell elrententeni? Az ütközést ő sem akarja, akkor mit kell rendszerni?
Hát akkor ne kockáztassa meg az első körben azt és ott. Tehát,
hát akkor...
De az a szó,
tehát akkor mitől próbálja meg 3 kör múlva a DRS-sel a hangár egyenesben, meg hát, lehet ez neki úgy is.
Az ő dolga, hát akkor próbálkozik, amikor akar, aztán elviseli a következményeit.
Jó, de 276 futammal a háta mögött azért ennyi mérlegelést tudnia kéne alkalmazni.
De akkor megint itt van az, hogy igen, hibázott.
Menjünk tovább. Ezt értjük, de szerintem ez a dolga a Hamiltonnak, meg mindegyik másik pilótának is, amit nem érnek össze, akkor meg ünnepeljük őket, hogy milyen szépen törtek előre az első körben, akár a 16. helyről, a 8. vagy mondom akármit. Az, hogy most nem sikerült, attól még hogy ne mondjuk azt, hogy többet ne is próbálkozzon.
Lakatos Zoltán fogalmazta meg szerintem jól a kommentekbe, verseny, két autó érintkezik, az mindig benne van. És igazából most ez tényleg itt versenyt láttunk, hogy versenybaleset, nem versenybaleset, azt mi is próbáltuk itt megítélni, ki így gondolja, ki úgy. Amit egyébként az Olivier az előbb említett, hogy a Merci két puskával lőhetett volna a Red Bullra, hát igen, csak más kérdés, hogy a két puskából mi van, ha az egyik be van állandóan sülve. Kicsit ezt érzem folyamatosan Valtteri Bottasnál, aki nálam elnyerte abszolút a nap rossz versenyzője, vagy a hétvége rossz versenyzője címet. Igaz, hogy a harmadik lett, de hát, hogyha a számításba veszük azt, hogy Hamilton megnyerte a futamot egy 10 másodperces büntetéssel együtt is, Bottas pedig jó messze volt
kellett,
tőle.
Kellett Norrisba a szerencsé is ez a harmadik hely, ez itt jegyezzük meg gyorsan, ott a box utcában pont ott van ott az a 3-4-5 másodperc, amivel a negyedik pozícióba szorult a brit pilóta.
Igen, a kerékcserénél volt probléma az anyával, szóval nálam Bottas a nap negatívum, a pozitívum pedig Alonso volt az egész hétvégés teljesítményét is figyelembe véve, ugye a sprinten szolgáltatott nekünk egy kis izgalmat, 4 helyet jött előre, aztán végül is egy erős 7. helyet hozott az Alpinnal, úgyhogy szerintem ennek ő is örülhet, meg a csapat is. A futamon igen, tényleg inkább az elejét figyeltük meg azt, hogy vajon Leclerc tudja tartani az első helyet, Hamilton hogy zárkózik föl, de szolid kis versenyt volt a spanyol is.
Hogyha már itt tartunk, hogy a hétvége negatív és pozitív szereplői, egyrészt szerintem Sergio Perez volt a legrosszabbul teljesítő versenyző, nyilván az autó potenciájához és az elvárható eredményhez képest. A sprint futamon magától dobta el az autót, aztán utána a versenyen is valahogy nem jó, nyilván Silverstone-ban láthattuk, hogy nagyon nem könnyű előzni, de valahogy ennél azért többet vártam tőle, azt meg aztán végképp betett neki nyilván, hogy a Red Bull is úgy volt vele, hogy jó, oké, akkor Hamilton-tól vegyünk el pontot, ahelyett, hogy Perez-től várnánk egy bizonytalan pontot, egyet-kettőt, úgyhogy végül tényleg a végében zárt a futamot, de
ez így a 16. helyen.
Ez így nagyon kevés volt, ezt egy Alexander Albon is ugyanígy végig csinálta volna ezen a hétvégén, Perez nem ezért szerződtették, nem ezért tartják, és sajnos most így visszatekintve kezd úgy tűnni, hogy Pereznél Baku, nem is szerencse, de Pereznél működött a bakui csodás forma, ami korábban is megvolt.
Meg is emlékeztünk erről abban az adásban, illetve előtte is, hogy itt várhatunk Bakut, igen.
Igen, azóta viszont megint nem mutat sokat,
úgyhogy de pontokban nem áll rosszul így sem.
Hát, jó, igen, de szerintem még ennél is több kellene, meg nyilván azért van ott, mert mondjuk a Mercedesnél egy Bottas, akit emlegettünk, ő sem remekel, szóval...
Hát attól még ott van, és hát itt azért bőven kérdéses, hogy lecseréljék-e Russellre, vagy nem.
Szerintem nem kérdés.
Én lecserélném. Láttuk már éjjeli őrt nappal meghalni.
Biztos, de Pereztől sokkal többet várhattunk volna, szerintem ezzel mindannyian egyetértünk. Pozitívum pedig, nem is tudom, talán Charles Leclerc volt, aki tényleg nagyon szépen teljesített egész hétvégén. Nem is hiszem, hogy különösebben magyarázni kell, hogy miért. Szóval ez a második hely, nem sok a múlott, hogy akár első is legyen, de az idei Ferrari valami egyszer null autó, másfél meg ilyen, azzal egy ilyen második egy szerintem teljesen elismerésre méltó.
Én nagyon bírtam a zseniális helyzet kihasználását ott a Cobbs-ban, amikor elment Hamilton mellett, az
nagy gyönyörű volt.
Egyébként még ha említhetnék negatív szereplőt így a versenyzőkön kívül, mert nekem nagyon visszatetsző volt a piros zászlós leállásnál, ahogy a csapatfőnök, a két érintett csapatfőnök ilyen iskolás gyerek módjára panaszkodott, és próbálta meggyőzni a versenyigazgató Michael Macy-t arról, hogy miért az ő versenyzőjük volt az áldozat, és miért a másik hibázott, hogy miért érdemelne büntetés. Egyrészt nagyon rosszul festett, ahogy minden nap próbálkoztak, sűrték, csavarták, és próbálták kerültetni.
Michael, küldtem egy e-mailt.
Igen, hát az megadtam végképp.
Nevetséges volt.
Azt sem értem, hogy miért piszkálták a versenyigazgatót, amikor nyilvánvaló, hogy neki tényleg nincs köze. Azon kívül, hogy a versenybírók elé utalja az esetet, utána neki semmi köze ahhoz, hogy milyen döntés születik. Úgyhogy azt kell feltételeznem, hogy a nagy közönségnek játszotta, Forma 1 pedig ezt ki is használta, azzal, hogy ugye idén már elkezdte beadni ezeket a beszélgetéseket, de szerintem nem úgy sült, vagy nem tudom, hogy kinek hogy tetszett, nekem nagyon visszatetsző volt, és talán Forma 1 se így képzelte, hogy ez már jó fényben tünteti fel őket, de mondom, ez csak egy kis kitérő, aztán kíváncsi vagyok, hogy Oliver szerint ki hogy szerepelt, ki volt a kiemelésre érdemes.
Hát nálam a negatív szereplő Kimi Räikkönen volt, aki Ausztria után újra hibázott egyet. Most nem járt akkora töréssel az eset, de hát ott nem tudom, ott a klápkanyar előtt mire gondolt Sergio Perezzel szemben. Picit ilyen torpedó hatású lett az a szituáció, ami aztán ő vesztett rajta végül. Én nálam a finn pilótán már nagyon kezd érződni az, hogy egyre kevesebb versenye van hátra. Számomra sanszos, hogy az idei végén vissza fog vonulni. Tehát be is kezdték belegedni, hogy akár mindkét versenyzőjét elkülteti az Alfa Romeo, amely ugye bár néhány héttel ezelőtt bebiztosította a jövőjét 2024 végéig. A pozitív szereplő nálam is egy Ferrari-s pilóta, de én Carlos Sainzot mondanám, mégpedig azért, mert meg tudta menteni azt a helyzetet, ami első látásra megmenthetetlennek tűnt, és a Russell-el való koccanás után fel tudott zárkózni elég derekasan a sprint futamon, lényegében nem is veszített túl sok pozíciót az eredeti időmérőn elnyert pozíciójához képest, és aztán a versenyen is alakulhatott volna jobban, ha a Ferrari-nál nem rontják el a box kiállást, így viszont beszorult Ricciardo mögé, aki csak ugyan szépen ment, ezt egy zárójelben mindenképpen érdemes megjegyezni. És itt egy kommentre is szeretnék reagálni, mert ezek szerint félreérthető voltam. Nem azt mondtam Hamilton kapcsán, hogy szándékos volt a baleset, az a versenyzőnek a szuverén joga, hogy mekkora mértékű kockázatot vállal. A büntetés sel való eltántorítás lényege az, hogy a versenyző mérlegelni is tudja, hogy mi az a kockázati mennyiség, ami még belefér az adott szituációba. Itt Hamilton túllőtt a célon, nyilván nem szándékosan, de az az ő szuverén jogából fakadóan ott úgy döntött, hogy vállalja a kockázatot, és nem jött be. És ezért nyilvánvalóan legközelebb meggondolja, hogy ott bemerje tenni az autót, vagy nem, vagy próbálkozik egy másik lehetőségnél.
Ez valóban, ez nem hiszem, hogy túl sok dolgot hozzá kell fűzni, és összességében azt gondolom, hogy így a brit nagydíj képében, hogyha lehet ilyet mondani, kiváló felvezetést kapott a hazai verseny, a magyar nagydíj, amire két hét múlva kerül sor. Várunk valamit? Mit várunk? Folytatódik ez a Hamilton Verstappen öldöklő párbaj?
Szerintem bízunk benne, hogy folytatódik. Mindenképp nyilván, ha csak nem valamiért nagyon nem tekszik a Hungaroring valamelyik autónak, sose lehet tudni.
Biztató volt egyébként a tavalyi versenye, tavalyi? Jól emlékszem ebből a szempontból, ahol a híres taktikai Hamilton híres taktikai fegyvere kellett.
Tavaly előtt.
Ez tavaly előtt volt, igen.
Tavaly, hát. Igen, nem tudom.
Ja, igen, tavaly egy Red Bull csoda kellett ahhoz egyáltalán, hogy Verstappen el tudjon rajtolni, amikor a kivezető körön, a vizes úton belecsúszott a falba, de igen, tavaly előtt, szóval, de ott is hozott egy erős második helyet a holland, úgyhogy mármint tavaly, és tavaly előtt is végül második lett, de ezekből kívül azt gondolom, hogy mindkét csapat erős lehet. itt a
Igen.
Hungaroringen.
Emiatt gyakorlatilag a Hungaroring királya mostanra, a kis unió győzelmével. Verstappen meg tényleg idén komoly kihívó, és a Red Bullnak sem volt olyan rossz pálya ez soha, úgyhogy sőt, igazából még kíváncsian várom, hogyha nem az elmúlt időszakban látott erőség lesz, az még egy újabb szint hozhat, mert pedig a magyar nagydíj általában kánikulában zajlik. Na most 36-38 fokkal azért megérzik a Forma 1-es autók is, ami egy külön szín lehet. Mind a gumik, mind a motor műszakinek tovább bonyolíthatja
Igen,
a
igen,
futamat.
általában vagy kánikula, vagy hogyha az elmúlt napok időjárását nézve, akkor szakadó eső, egyébként tényleg visszagondolva, sosem volt ilyen átmenet, hogy ilyen kis langyos 19-20 fokba körözzenek, hanem tényleg vagy aszfalt izzasztó meleg volt, vagy bokáig érő víz szinte, kis túlzással, úgyhogy igen, szerintem kíváncsian tekintünk mindannyian elébe itt a jövőben tört
Innentől lesz csak
időszaknak.
igazán nyílt és okos ez a küzdelem. Eddig is az volt, de innen még inkább az lesz, és nem véletlenül emlegettem az elmúlt adások során, hogy ezzel a 30 akárhány pontos Verstappen különbséggel óvatosan kell bánni, mert amit látjuk már is egy számjegyű a különbség kettejük között, és ez még nagyon sokszor fog változni a hátrébből. 11-2-3 verseny felván akármennyit is rendeznek.
Hát akkor így fordulunk rá a hungaroringi fordulóra, a mai adásunk pedig eljött a végéhez. Nagyon köszönjük, hogy ennyien velünk tartottatok, hogy ennyien hozzászóltatok a műsorhoz. Ne maradjatok le a következő adásról sem, ami ugye a Magyar Nagydíj után következik, majd kedden. Hogy biztosan értesüljetek róla, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt. Kövessetek minket Facebookon is, az oldalunk az F1 and More néven fut, és olvassátok írásainkat is a vezes.hu per Forma 1 oldalon, és szerintem azt elárulhatjuk, hogy lesznek majd meglepetések így a magyar nagy díj előtt, a szokásos tartalmakon felül néhány exkluzívabb dologgal is jelentkezünk majd, úgyhogy ha eddig nem most minden korábbinál érdemesebb lesz bennünket követni, úgyhogy olvassátok cikkeinket, nézzétek vissza, vagy hallgassátok vissza ezeket a csapatrádió adásokat is, akár itt a YouTube-on, de fenn vagyunk a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is, úgyhogy lehetőségek szinte mindenhol vannak. De még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!